Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Kis Verus, a Császárvonal alapítója, egészségügyi újságíró, akit egészségügyi szakújságíró, akit köszöntök, szia!
Szia, köszönöm, hogy kerestél.
És a Császárvonalról lesz szó, ez egy projekt, aminek a gondolata most már jó 6 éve merült fel először benned és az alapítótársadban, Rákosi Dórában, de én arra kérlek, hogy akkor menjünk vissza egy kicsit így a KH-hoz, és mesélj arról, hogy mi volt akkor, mi történt akkor, miért gondoltátok, hogy kell egy ilyen projekt?
Nekem pont, hát most már ugye mondod, hogy 6 éve volt a második császárom utáni lábadozásos időszakom, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna. És éppen akkor költöztünk, és ajánlottak a városban, abban a kisvárosban egy gyógytornászt, hogy keressem meg. Jártam hozzá, rengeteget tanultam tőle. Kutya nem mondta korábban, hogy szülés után, sőt egy nagy hasi műtét, császármetszés után mi mindent kellene tennem magamért, hogy színvonalasan gyógyuljak, hogy ne fájjon itt, ne fájjon ott, hogy a hegem panaszmentes legyen, és annyit tanultam tőle, és közben olyan rohamosan javult az állapotom, hogy egyszer egy ilyen közös torna után oda mentem hozzá, mondom, te Dóri, hát ez a tudás a te fejedben van, te is panaszkodsz mindig, hogy az anyák mennyire nem tudnak semmit a testükről és a szülés utáni regenerációról, én itt vagyok, lelkes egészségügyi újságíró, mindig az van, hogyha valami újat tanulok, akkor azt a világ elé akarom tárni, mi lenne, hogyha készítenénk egy ingyenes mobil applikációt császáros anyáknak? A szegény akkor elég hülyének nézett, de hát elkezdtük, és még azon az éjjelen összeraktuk a terveket, és voltam olyan szerencsés, hogy nekem szoftverfejlesztő a férjem, és még hazafelé a biciklin tolva fölhívtam, hogy akkor mobil applikációt fejlesztünk, jó, és mondta, hogy jó, csak egy kicsit specifikáljam, hogy mit kell csinálnia, úgyhogy lényegében egy a saját szakmai kapcsolati hálómat használva összeraktuk, és elindult a projekt. De aztán olyan nagy projekté duzzadtunk, olyan sok kérdése volt az anyáknak, mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy ingyenes mobil applikációt, letettük, amit várt tőlünk a haza, megcselekedtük, de ez nem így volt. Egyre többen jöttek körénk, egyre többen, még több kérdés született, rengeteg szakértő csatlakozott hozzánk, aztán tömeggé duzzadtunk. Úgyhogy azóta is menetelünk, és egyre több lába van a projektnek, egyre több szakembert tudunk magunk köré, nem is tudom, csábítani, aki vallja ezt a szemléletet, amit mi, és az informált, kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében, akár felkészülésben, akár szülés utáni testi-lelki regenerációban tudunk segíteni az anyáknak nagyon sok platformon.
Vajon miért volt ez, vagy miért övezte ez ezt ekkora tabu, mint amekkora, mert én a magam részéről így az újságírói pályafutásom során futottam bele olyan előadásokba, könyvekbe, amelyek arról beszéltek, hogy ez a császármetszés nem csak testileg egyébként, hanem lelkileg is nagyon nehéz szokott lenni az anyukáknak, vagy nehéz tud lenni az anyukáknak, erre is majd külön kitérünk, és most, ahogy te mondod, hogy hogyan is született meg a ti dolgotok, meg hogyha az ember körbe nézeti honlapotokon, akkor látható, hogy nagyon-nagyon sok oldalról lehet erről beszélni, és nagyon-nagyon sok oldalról vannak kérdések, aggályok. Miért nem került ez ki hamarabb az asztalra vajon?
És ez nagyon érdekes, szokták kérdezni, hogy ez miért nem mondjuk, miért civil oldalról született, miért egy projektként, miért nem mondjuk az egészségügyi ellátórendszerben, és ezt a mai napig megkapjuk, de hát én nem tehetek róla, hogy megláttuk a hiányt, és elkezdtük betömni a lyukakat. Óriási tabu. Egyrészt, mert ugye minden szülés után illik nagyon jól lenni, és minden szülés után illik örülni a babádnak, és hogyha mondjuk ne adj Isten, legtöbbünkkel ez úgy esik meg, hogy nem erre készülünk, hanem mégis aztán a műtőben kötünk ki, most teljesen mindegy, hogy milyen abszolút vagy relatív indokkal tolnak minket a császáros műtőbe, de utána, ha bármi baj van, akár testi, akár lelki, vagy nem is baj, van egy megélésem, ami, akkor nem tudom kivel megbeszélni, mert egyből letolják a torkomon, hogy de hát az a lényeg, hogy éltek, de hát az a lényeg, hogy egészségesek vagytok. Vagy aztán azt mondja az édesanyja, hogy neki érzéketlen a hege, vagy hurkás a hege, és akkor erre azt mondja a kommentelő a Facebookon, hogy ezzel együtt kell élni, nekem is 20 éve volt császárom, ezzel együtt kell élni. De ez nem így van. Tehát a rendszer rengeteg császáros édesanyát termel ki, ha ilyen csúnyán mondhatom, 40% fölött van a hazai császármetszés aránya, ez óriási szám. Viszont ezeknek az édesanyáknak a rehabilitáció, a regenerációja, felépülése semmilyen gondozást nem jelent a rendszerben, tehát nincs egy protokoll, hogy utána a 6-7-es kontrollon mit lehetne nekik mondani, vagy hogy javasoljanak nekik olyan életmódbeli tanácsokat, amikre valóban szükségük van. És évekig lézengenek a rendszerben, többnyire nyilván a panaszos édesanyákról beszélek, hogy van valami heggel összefüggő panaszuk testszerte, vagy nem jön össze a következő baba, vagy van egy hegsérvük, vagy mondjuk lelki gondjuk van, hogy egyszerűen nem tudják helyre tenni magukban, hogy természetes szülésre készültek, és teljesen az ellentét a skála másik oldala következett be. És nincs is nagyon lehetőség hova fordulniuk, tehát nincsenek meg a betegutak, úgyhogy mi ezeket próbáljuk itt kikövezni, és ezeket az embereket becsatornázni, és a megfelelő helyekkel segíteni eljutni. Ha kérdésük van, szakértőkkel válaszolni a zárt csoportban. Könyveink születtek emiatt az elmúlt időszakban, és szerencsére most már a szakma is felfigyelt ránk, a szülészeti és az orvosi szakma. Rengeteg egészségügyi díjat kaptunk, a Magyar Orvosi Kamarától is kaptunk egy médiadíjat már, a könyveinket is díjazták, évkönyve. Tehát, hogy azt látom tényleg, hogy igen, itt most valami olyasmiben nyúltunk, ami már nagyon régen kellett volna, hogy teret kapjon, és mi tudtuk megcsinálni úgy, hogy sokakhoz eljusson és szerethető legyen.
Ez jó, hogy akkor tulajdonképpen együttműködés van, nem pedig ellenállás, mert...
Igen, én azt gondolom, hogy mi mindig hidat próbálunk építeni, nem árkotásni. Még akkor is, hogyha ez egy olyan megosztó téma, hogy kell-e ennyi császár, vagy nem kell ennyi császár. Vagy
hát igen, ezt gondolom, hogy egy szakmai kérdés, így és van. Erre valószínűleg mindenféle válaszok vannak.
Így van.
De inkább ez, hogy ugye azt mondtad, hogy nincs a rendszerben erre megfelelő betegút, hogy nincs az, hogy ezeket a nehézségeket, akár testi, akár lelki, fel lehet vállalni, lehet róla beszélni, valaki ezt validálja, hanem hogy azok a válaszok vannak, amiket te is mondtál, hogy az a lényeg, hogy éltek, és egyben persze, nyilván valószínűleg ez a lényeg.
És de... ugye az a nagyon érdekes, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk van egy térdműtött valaki, ezt szoktuk mindig elmondani, akkor neki van egy beteg útja, hogy milyen rehabon megy keresztül, hogy először így terheli, utána úgy terheli, ilyen kontrolla, mert egy gyógytornásztal találkozik. Ugyanez egy császárral szült édesanyjánál, mert a császármetszés egy óriási nagy hasi műtét. Utána annyi történik, hogy a kórházból hazaengedik, a 6-7-es kontrollon, hogyha úgy van, akkor esetleg egy ultrahangot még csinálnak nála, de senki nem mondja el, hogy az ő esetében mondjuk ne kezdjen el futni a 6-7-es kontroll után, vagy hogy a hegmasszást végezze élethosszig, tanulja meg a hasát masszírozni, kezelni, milyen tornákat végezzen, hogy a tétitekkel ellentétben a gátizomzatától a kórizmán keresztül mindent helyrehozzon, vagy visszaállítson, vagy jó állapotban hozzon. Tehát, hogy egyrészt nem kezelhetjük őket egy kalap alatt a hüvelyúton szült édesanyákkal, másrészt pedig egy csomó más jelenség van az ő életükben, amire muszáj lenne fölhívni a figyelmüket. De így az ellátórendszerben most már lekopogom, azt hiszem van változás, de még mindig sok űr és hézag van, amit egyébként nem nagyon lehet felróni nekik, azt gondolom, mert iszonyatosan leterhelt a rendszer, és nem is tudjuk, kitől lehetne várni azt, hogy tájékoztassák az anyákat ebben a rendszerben.
Na pont megelőztél, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy oké, akkor hogy épül fel ez az út? Tehát onnantól kezdve, hogy ti ezt a hiányt megláttátok, hogy elkezdtetek ezzel foglalkozni.
Igen.
Hogy vettétek fel a kapcsolatot, és kikkel? Ki az az a, vagy melyik az a rész az egészségügynek, aki azt mondta, hogy jó, akkor ezzel foglalkozunk, vagy segítünk, hiszen ugye az együttműködés valóban kell.
Először is elkerülnek hozzánk a nagy támogatói csoportunkban, ez a Facebookon egy 20-on sok ezres csoport, ahol eleve, ha bármilyen kérdést tesznek föl, bármi felmerül, ott kizárólag szakértői választ fog kapni, pont azért, hogy megelőzzük azokat a köztudatban levő tévhiteket, amik mondjuk károsak is lehetnek, hogyha ilyen tanácsokat kap, vagy mondjuk bagatelizálják az ő gondját.
De ezeket az utakat hogy építettétek fel, hogy találtatok rá
szakemberek, akik látták és találkoztak az applikációnkkal, előadásainkkal. Uh-huh. Egyszerűen van egy szakmai társaságunk is, hogyha jelentkezik nálunk egy anya, hogy valahol keres szakembert, már is tudjuk mozgósítani szerte az országban, hogy kit tud keresni ezzel a szemlélettel, ezzel a megtartó trauma tudatos szemlélettel akár, vagy van-e végzettsége ahhoz, hogy császáros hegeket kezeljen, ahhoz nyúljon mondjuk gyógytornászként. És akkor így az anyák így kapnak segítséget, hogy tudnak nálunk szakértőt keresni, problémáikra mindenkinek választunk, ügyfélszolgálaton rengeteg anya keres meg minket, naponta több levél érkezik, és eleve egy csomóan már úgy jönnek, hogy te jó ég, ha előbb találtak volna ránk, akkor nem kilincseltek volna ennyi helyen hasztalan, mert senkinek nem jutott eszébe mondjuk, hogy tegyük fel a császármetszés okán van valamilyen panasza, ami látszólag nincs összefüggésben vele, de hát most már olvasta a cikkünket és tudja. Szóval eléggé spriccelnek szét az interneten a tartalmaink, és ezért egyre több szakember is csatlakozik hozzánk, úgyhogy így annyira nem nehéz a betegutakat kijelölni. Hozzáteszem, sajnos ez legtöbbször még mindig magánutas betegút, mert állami ellátásban nehéz remélni ezekre olyan gyors, szakszerű választ, mint magánellátásban.
Ha kitérünk egy kicsit a lelki oldalára, a császármetszés utáni különböző lelki problémák, azok nyilván ezer arcot tudnak ölteni. Mindenkinél más és más lehet, és én azt is láttam már, hogy valaki nem tudta igazából megfogalmazni, hogy mi van vele, csak azt, hogy nincsen jól, és ha mondjuk volt természetes úton vagy hüvei úton való szülése, akkor esetleg látta a különbséget, akkor talán könnyebben elindult a önmagába azon, hogy mi is a probléma, de hogy ez tud nagyon néma lenni, és mégis ott bent feszíteni.
Igen, ez nagyon néma és nagyon magányos dolog, ezért született meg a Hegmesség projektünk például, a Hegmesség könyvünk, ezért kaptunk egy Richter Anna díjat is egyébként. Csináltunk egy virtuális fotókiállítást és egy könyvet 20 nagyon különböző császáros szülésélményből, és 20 fotót is készítettünk hozzá, édesanyák a hegeiket mutatták meg egy ikonikus tárgyal, ami a szüléshez köthető, és így meséltek, ugyanazon kérdőív alapján meséltek a szülésükről, és ez a 20 történet, ez úgy állt össze, hogy amikor ezt olvassák az érintettek, azt szokták mondani, hogy te jó ég, mennyi történetben tudod kicsipegetni érzéseket, amit eddig ő nem tudott megfogni, és azt sem gondolta volna, hogy ez másnak is a lelkében így van, vagy így csapódott le. Tehát lényegében az, hogy ezt közbeszédbe emeltük, ezt a tabut, ez nagyon sok embernél felszínre hozta azt, amiről eddig nem tudott beszélni, se verbalizálni, se semmilyen módon feldolgozni. És ez a közbeszédbe emelés az, ami szerintem nagyon fontos. Én nagyon szeretek minden tabut ledönteni. Elég zsandárkos dolog, de hogyha ezekről beszélünk, akkor nem tudnak többé tabuk lenni, akkor nem tudnak minket többé elcsitítani, nem tudunk többé magányosan, akár könnyeket mozsolva otthon, szülés után a gyermekágyat nagyon depressziósan tölteni. Mert van hol és van kivel erről beszélni, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. És azt is tudjuk már, hogy mik azok a momentumok mondjuk egy császármetszés kapcsán, ami, hogyha így vagy úgy alakul, pozitív irányba tudja fordítani mondjuk ezt a szülésélményt. És ez is nyilván egy következő lépés, hogy rálátunk arra, hogy egy császármetszés is lehet nagyon szép élmény, de ehhez nagyon nagy fokú felkészülésre és tudatosságra és odafordulásra van szükségünk, és azt mondjuk, hogy a császármetszésre is fel kell készülni, amikor szülésre készülünk, és nem ettől vonzó be, hanem akkor lesznek mankóink és infóink, hogyha erre fordul ez a B-terv érvényesül, akkor se legyünk elveszettek ebben a történetben, hanem tudjuk, hogy mi történik velünk, milyen jogaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, és mit tehetünk magunkért, hogy ebből a legjobban jöjjünk ki a végén aztán.
Ha te most arról beszélsz, hogy az ember természetes úton való szülésre készül, de mégis legyen ott a fejébe. Viszont van különbség akkor, hogyha meg tudja azt a hölgy, hogy szülni fog. Tehát mondjuk van különbség a programozott császár között, amiért annak valamiért oka van nyilvánvalóan, és azt az okot, azt az egészségügyi okot, azt nyilván szülőnő és az orvosa átbeszéli. De az egy másfajta felkészülés, de az is igényel felkészülést.
Igen, és azok a tapasztalatunk, hogy nyilván aki időben tudja, hogy császára lesz, sokkal jobban fogja venni az akadályokat, mint a sürgősségi császáros, aki soha nem készült rá. Tehát azért, ha van pár hónapom ezt megemészteni, erre felkészülni, és erre mi is adunk rengeteg segédletet a weboldalunkon és az applikációnkban is, akkor az egészen más attitűdöt és hozzáállást hoz, és nyilván abból is sokkal pozitívabb kimenetelű gyógyulás is lehet, mert egy más lelki állapotban került a műtőbe. Tehát nem lehet összemosni, és éppen ez a rák fenéje az egésznek, amikor császáros anyák egymáshoz hasonlítják magukat, hogy de hát én nekem is pozitív volt, de hát én is jól éltem, meg nem értem, hogy te miért sírsz ezen. Hát mert egy másik anya, egy másik batyúval, adott esetben egy fel nem készüléssel, amiről nem tehet egyébként.
Ezt mondjuk összességében azt hiszem, hogy az élet minden területére nagyon szívesen kijelenteném azt, hogy azok a mondatok, amelyek egy probléma megfogalmazásakor a válasz úgy kezdődik, hogy de hát én ezt úgy és úgy csináltam, azt jó lenne most már elfelejteni, mert ilyenkor szoktam mondani, hogy emlékszel, hogy kezdted, szóval te.
Így ez a csinálod. Téma is ugyanez.
Igen, de én erre tényleg így annál a hatalmamnál fogva, hogy mikrofon van előttem, nagyon szívesen felhívnám a figyelmet, szóval, hogyha valaki elmondja a problémáját, akkor az van, hogy ő róla szól. Tehát,
erre szokták azt mondani egyébként a másik tábor nálunk, hogy de hát már semmit sem lehet akkor mondani a császáros anyáknak, de lehet, csak legyünk egy kicsit traumatudatosak egymás felé, és akkor sokkal szebb lesz a világ, hogyha figyelembe veszik, hogy máshol vannak az érzékeny pontjaink, és máshol vannak a piros gombjaink egy téma kapcsán, és ez így van jól.
Én nem azt mondom, hogy nem lehet megosztani azt, hogy te hogy élted meg, csak nem lehet összehasonlítani. Tehát ha én így éltem meg, és te miért nem, ez nem létezik. Én így éltem meg, te máshogy éled meg. Ez nem vagyunk egyformák. Olyat például lehet, hogy azt elmondod, hogy neked mi segített.
Így van, és ez nagyon sokszor segít a másiknak is, mert mondjuk se eszköztára nincsen, se tudása, nem találkozott. Ugye a szülés eleve már egy óriási tabu, tehát nem beszélünk róla, pont úgy kikerült rémhírek meg a rémes családi történetek persze mennek körbe-körbe a családi születésnapokon, de az ilyen nagyon szupportív, támogató gondolatok valahogy el szoktak maradni. És ezért rengeteg félelem övezi az egész szülést, és rengeteg misztérium és tabu, és nem beszélünk a gyermekágyról, és nem beszélünk az utána levő nehéz napokról, hónapokról, hetekről. Úgyhogy egyszerűen tényleg annyi, hogy beszéljünk róla, teremtsünk ennek teret, és akkor leomlanak ezek a tabuk, és semmi nem lesz ciki.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy kis zene után vendégemmel, Kis Verussal, a császárvonal.hu egyik alapítójával, egészségügyi újságíróval. Maradjatok ti is, folytatjuk.